14. adásunk ismétlése volt.
Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Javuló kilátásokkal tervezik a 2025-ös költségvetést, közölte a pénzügyminiszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2024 konferencián. A kormány a GDP 3,4%-os emelkedésére, valamint a fogyasztás 4,3%-os és a beruházások 5-5,5%-os növekedésére számít, ismertette Varga Mihály. Kijelentette, nem készülnek arra, hogy új adókat vezessenek be, de már bejelentették 3 adó, a légiforgalmi, a gyógyszergyártói és a távközlési extra profit adó kivezetését. A kabinet jövőre 8,6%-os bruttó bérnövekedéssel számol, a gazdasági növekedés segíti a kiskereskedelmi forgalom, várt 4-4,5%-os emelkedése. A Portfolio konferenciáján ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a gazdaságvédelmi akcióterv részleteit. 5 év alatt 150 ezer lakásnak kell épülnie, emellett megfizethető négyzetméter árakra van szükség, a lakáshitel kamatoknak pedig vissza kell térnie 5% alá. Közölte, a rövidtávú lakáskiadás kérdését az önkormányzatoknak kellett volna megoldani, de nem tettek semmit, ezért a kormány beavatkozik, 2 évig nem adnak ki engedélyt új Airbnb-re Budapesten, és jelentős adóemelést is tervez erre vonatkozóan a kormány. Folytatódik a lakásfelújítási program, ezúttal azonban a szegényebb települések lesznek a körben. A nyugdíjpénztárak feltörése és a szépkártya juttatásainak 50%-os felhasználás esetében egyaránt ugyanazon felújítási munkálatokat lehetne finanszírozni, mint az otthonfelújítási program keretében. 2028-ra kell eljutni az 1000 euró szintre a minimálbér tekintve és 1 millió forintos bruttó átlagkeresetre, ehhez jelentős gazdasági és termelékenység növekedése van szükség. A munkáshitel esetében 4 millió forint áll majd rendelkezésre 0%-os kamattal a fiataloknak. A Demián Sándor program keretében duplájára kell emelni a hazai kis- és középvállalkozók részarányát a teljes exporton belül. A kormány indít egy KKV finanszírozási programot, 30%-os tőkemelést hajt végre az MKIK és a KAVOSZ bevonásával a vállalatoknál, amit eszközberuházásokra lehet költeni. Történelmi jelentőségű megállapodást kötött Svédországgal Magyarország a Gripen vadászrepülőgépek közös fejlesztéséről, jelentette be a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, bár a két ország sok dologban nem ért egyet, értékes, őszinte eszmecserét folytatott Paul Johnsonnal, a svéd védelmi miniszterrel, kiemelte, hogy a svéd-magyar kapcsolatok, különösen Svédország NATO csatlakozása óta stratégiai szintre emelkedtek. Rémisztő tervet vázolt fel Volodymyr Zelenszky, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsoport EU csúcs előtti egyeztetésére érkezve. A mostani háború stratégiáját az uniónak meg kell változtatnia, helyette a békére kell váltani, tűzszünet, béketárgyalások, mondta a miniszterelnök. Az ukrán elnök béketerve már korábban napvilágot látott, az Európai Tanács is hamarosan megismeri. A családi pótlék emelése mellett érvel a demokratikus koalíció. G. Német Erzsébet, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője kifogásolja, hogy a családi adókedvezményt nem jövőre, hanem 2 év alatt 2 részletben emelni a duplájára a kormány. Az ellenzéki politikus ennél is nagyobb bajnak nevezte, hogy továbbra sem emelkedik a családi pótlék. Parlamenti vitanapot kezdeményeznek, ahogy fogalmaznak, a hazai lakhatárség kataklizmáról és annak kezeléséről jobbikos képviselők. Zé Kárpát Dániel példaként említette, hogy lakhatóvá kellene tenni az üresen álló 500 ezer ingatlanból az arra alkalmasokat, valamint épüljön évente legalább 5-10 ezer bérlakás az országban. A harmadfokú ítélet hirdetéssel lezárult a Momentumos Szarvaskoppány Bendegúz és Fekete Győr András füstgyertyás ügye. A fővárosi ítélőtábla úgy döntött, hogy a másodfokú ítéletet helyben hagyva Szarvas Koppány Bendegúzt 2 év szabadságvesztése, Fekete Győr Andrást 1 év szabadságvesztése ítéli, csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt, Fekete Győr esetében társtettesként 3, illetve 2 év felfüggesztéssel. Ez az ítélet már jogerős, fellebbezni nem lehet. Október végétől már országosan elérhetőek lesznek a térítésmentes influenza elleni oltóanyagok. Emellett az idei szezonban is megkezdte már működését a légúti figyelőszolgálat. 949 ezer arra jogosult kaphat ingyenesen vakcinát. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan napsütés várható holnap, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet pénteken hajnalban 1-3, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. 4. emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását hallják. Témája, hogy hogyan meríthetünk erőt a hétköznapok nehézségei közepén.
Kant nagyszerű gondolkodónk volt. Az egyik gyönyörű mondata az így hangzik: két dolog van, ami ámulatba ejt, a csillagos ég fölöttem, és az isteni törvény bennem. Ez a két legalapvetőbb út, ahogy egy gyermek, és egy, általában egy ember, eljut a teremtő fölismeréséig. A csillagos ég fölöttünk, és az erkölcsi, az isteni törvény bennünk. Az első a csillagos ég fölöttünk. Mennyire jó lenne, ha a gyermeket elvezetnénk oda, hogy rácsodálkozzon a világra. Egyáltalán arra, hogy a világ van. Atomfizikusok, csillagászok egyetértenek abban, hogy a látható, fogható világunk a múltban nem örökkévaló, nem létezett mindig. Ennek a világnak a kezdete 13,7 milliárd év körülbelül. Ennek van egy nagyon is konkrét kezdete. Azt gondolom, hogy amikor egy csillagász a könyvében idáig jut, az univerzum kezdő pontjáig, addig a szingularitásig, addig a szinte megmagyarázhatatlan és fizikai törvényeink által leírhatatlan eseményig, ami az egész univerzum kezdete, akkor kellene, hogy a könyvébe egy hatalmas kérdőjelet tegyen. És megkérdezze azt, hogy hogy is van ez? Hogy hirtelen egy teljesen konkrét helyen, teljesen konkrét időpillanatban óriási mennyiségű energia ott termett. Honnan van ez? Miért pont akkor? Magától a semmiből nem lesz valami. Ennek kell, hogy legyen elégséges oka. Nem is úgy robban szét, mint egy kézigránát, hanem kezdettől gyönyörű, tökéletes matematikai harmóniák szerint. Az univerzumnak van egy nagyon finom hangoltsága, amit úgy is neveznek a csillagászok, hogy antropikus elv. az univerzumnak az alapállandóit, mint az elektron protonnak a tömegaránya, a gyönge és erős kölcsönhatásnak az aránya, az anyagmennyiség vagy energiamennyiség, a tágulási sebesség és sok minden más, egy egész kicsit a sok-sok alapállandón változtatnánk, vagy csak akár az egyiken, akkor soha ilyesfajta élet, mint amit magunk körül látunk, nem alakulhatott volna ki. Az univerzumunk döbbenetesen finoman van hangolva, mintha célja lenne, mintha az ember lenne a célja. Ez annyira így van, hogy nagyon sok kozmológus kitalálja az úgynevezett multiverzum elméletet, ami szerint univerzumok milliói, milliárdjai vannak, mindegyiknek mások az alapállandói, és hát így elképzelhető, hogy véletlenül adódik egy ilyesfajta univerzum is, ahol hogy nem kialakulhat az élet. Ez a fajta gondolat, a multiverzumnak a gondolata, jó, hogyha ezt is világosan látjuk, nem egy tudományos elmélet. Mit nevezünk tudománynak? Azt, amikor valamire vannak adataink, méréseink, kísérleteink. Arra, hogy a miénken kívül másfajta univerzum létezne, semmifajta adat nincs. Semmifajta mérés, semmifajta kísérlet. Ez egy kitaláció, egy filozófiai vélemény, amit miért találnak ki a kozmológusok? Mert annyira zavarba ejtő az univerzumnak ez a finom hangoltsága. Ezt valahogyan meg kell magyarázni. Nagyon kellemetlen lenne ez a magyarázat, hogy hát van teremtő emögött, a gyönyörű univerzum mögött egy végtelen bölcsesség, szépség, erő rejtőzik. Minden áron ez elől a válasz elől ki akarnak térni. És ezért találnak ki ilyen különleges, de egyáltalán nem tudományos elméleteket. Az univerzumban léttöbletek jelennek meg. Ilyen léttöblet az élet. Az élettelen anyagnak az egyik alaptendenciája az entrópia, energiaállapotok kiegyenlítődése. Ha egy forró téglát, meg egy hideg téglát egymás mellé teszünk, lassan mind a kettő langyos lesz. Az élet homlokegyenest ez ellen dolgozik. Egy apró sejt, de egy hatalmas tölgyfa is, egy óriási anti-entrópia üzem. Szívja magába a napfényét, fűti magát, építi magát. Schrödinger így is nevezi az életet, hogy negentrópia, vagy antientrópia. Az élő anyag egyik legalapvetőbb tendenciája homlokegyenest ellenkezik az élettelen anyag egyik legalapvetőbb tendenciájával. Az élet nem levezethető az élettelenből. Itt van egy minőségi ugrás. A teremtő, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Mennyire jó lenne a gyereket, a fiatalt elvezetni odáig, hogy lássa az igazságot, lássa a léte forrását, az, hogy honnan vagyok, hogy van teremtőm, és merre tartok. Kantnak a második gondolata az isteni törvény bennem, vagyis ahogy az ember önmagát megtapasztalja, és megtapasztalja a létet, ebben is fölismeri a teremtő nagyságát, ámulattal nézi. Egy híres gondolkodó C.S. Lewis mondta, hogy ha egy kiskacsa megszületik, azonnal úszni akar, keresi a vizet. És ez egy abszolút biztos jele, bizonyítéka annak, hogy úszás létezik. Patakok, tavacskák léteznek, folyadék létezik, amiben úszni lehet. Ha egy kisbaba fölsír, hogy éhes, ez egy abszolút biztos jele annak, hogy táplálkozás, élelem van. Ha egy fiatalban testi vágyak támadnak, ez egy biztos jele annak, hogy szerelem, férfinő kapcsolat létezik. És éppen így, az emberiségben kiírthatatlan sejtés és vágy van a teljesség után, a beteljesedés után, valami után, amit ez a Föld nem tud megadni, akkor ez egy biztos jele annak, hogy mi nem ennek a világnak a számára születtünk. Ha nem volna folyadék az univerzumban, akkor nem létezne szomjúság sem. Akkor a növények, állatok nem szomjaznának. Ha nem létezne a teljesség, akkor az ember nem vágyna kiírthatatlanul ez után, a teljesség után. Szintén C.S. Lewis mondja, hogy ha nevelés tanítást kishajóknak az útraindításához hasonlítanánk, a gyerekek lennének a kicsi hajók, akkor a mai nevelés vagy tanítás egy nagyon leszűkített örökséget, úti csomagot ad a fiataloknak. Arra tanítjuk őket, hogy hogy hajózz úgy, hogy a hajód a másik hajóba ne ütközzön. Légy toleráns, ne bántsd a másikat. És ez nagyon fontos, és nagyon jó, és nagyon szép. De ahhoz, hogy a hajózás sikerüljön, az élete nagy hajózása, ahhoz nagyon kevés. Ahhoz kellene arról is beszélni, hogy hogy hajózz úgy, hogy a hajód, az életed hajója el ne süllyedjen. Hogy győzz a lehúzó erők, a szenvedélyek, a haragod, az önzésed, az elkeseredésed fölött. Hogy tudsz úgy hajózni, hogy a hajód szépen tudjon siklani a vízen? És a jó hajózáshoz még ez is nagyon kevés. Arról is kellene beszélni a mai gyerekeknek, hogy van-e egyáltalán kikötő? És merre van a kikötő? Az egész életnek, meg az egész világnak van-e célja? Vagy megyünk a semmibe? Mennyire fontos lenne elvezetni a gyermeket az igazságra? Az igazság friss és tiszta patak, amiben az ember megmosdik. Gyönyörű harmónia, amire ráhangolódunk, az életünk dallamát hozzáigazítjuk. Egy következő föltöltődési utunk a közösség. Jézus azt mondta, ahol ketten-hárman majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Bíró püspök atya gyakran mondja, hogy a mi közösségeink a pozitív deviancia szigetei. És ez alatt azt érti, hogy manapság az tűnik deviánsnak, furcsának, ami normális. Hogy férfi és nő szereti egymást egy életen át, hűségesek, irgalmas szeretettel, nagylelkűen, önzetlenül, pazarlóan adják egymásnak az életüket, amit csak tudnak. Gyermeket vállalnak, gyermeket nevelnek, nem magukért élnek, becsületesek, igazat mondanak, akkor is, ha rajta veszítenek. Letesznek valamit a közös asztalra, nem csak akkor, ha megtapsolják, nem csak azért, mert megfizetik. Nagy lelkűségből, bőkezűségből. Manapság azt tűnik furcsának és deviánsnak, ami normális. És Bíró püspök atya azt mondja, hogy a mi közösségeink olyan kicsi szigetek, ahol ezt átélhetjük, hogy hála Istennek vannak azért sokan, akik nagyjából úgy gondolkodnak, és úgy próbálnak élni, ahogyan mi, ahogyan helyes. A pozitív deviancia szigetei. Ilyen egy házas közösség, de ilyen lehetne minden jól működő keresztény iskolánk is. 14 évesen, amikor becsöppentünk a Margit körúti templomba, ez valahogyan úgy alakult, hogy bátyám kezdett keresni ifjúsági közösségeket, és egyik szombaton szólt nekem, hogy valamit látott, menjünk el, nézzük meg. Lementünk, vagy 20 fiatal énekelt. A misén gitáros mise volt. Nagyon lelkesen, csillogó szemmel álltak ott az oltár előtt. És ahogy mentem előre áldozni, láttam őket egész közelről, egyből a lelkemben ez a mondat megszólalt, hogy nekem ide kell tartoznom. És így is lett, becsöppentem ebbe a közösségbe, nem csak hittam volt ez, hanem például kórházakba is jártunk. Mozgássérülteket igen gyakran vittünk kisebb kirándulásokra, magunk ünnepeire, tolószékben elhoztuk őket. A közösségünkből, az én korosztályomból 3 pap lett, 1 nővér lett. Egy gyerek számára, főleg kamaszkorban, óriási kincs az ilyesfajta közösség. Ilyenkor fedezi fel önmagát, keresi az útját. Azt gondolom, hogy az iskolának is katalizálni, segíteni kell azt, hogy közösségek szülessenek. Szentendrén, amikor oda jártunk, kitaláltuk mi az osztály, hogy néha összejövünk, és hát az alapprogram Biblia olvasás volt, mindig ezzel kezdtük. 10-15-en mindig ott voltak, általában nálunk, nekünk kertes házunk volt, illetőleg van a szüleimnek a háza, ahol a bátyám, meg az egyik unokatestvérem él ma is. Jó nagy kerttel, úgyhogy általában oda jöttek az osztálytársaim. Nyáron mi szerveztük a különböző egészen különleges és néha fanatizmusba hajló nyári bicikli túráinkat. Óriási élmények voltak. Az iskola nagyon nagy jót tesz a gyermekkel, hogyha katalizálja, segíti az efféle közösségek létrejöttét. Még két apróságot mondanék el a töltődésről. Azt gondolom, hogy sok ember azért nem tud jól töltődni az életében, vagy azért keseredik meg, mert nehezen fogadja el az élet szükségképpen vele járó végességét, sebzettségét. Az, hogy minden emberi dolog töredékes, ahogy az Adivers mondja, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban. Hallottam egyszer egy férnek a nagyon őszinte vallomását a házasságuk történetéről. Majdnem szétesett ez a házasság, és amitől megmenekült, a férnek egy jónása volt, a válás küszöbén tartott egy nagyon komoly nagybőjtöt. 40 napon át nagyon-nagyon keveset evett, rengeteget imádkozott, és a végén elment jónni. A válásnak egyébként az egyik fő oka ő maga volt. És hát a paptól kapott egy különleges mondatot, Simone Weil filozófus nőnek a mondatát. Ami így hangzik, szeretni valakit azt is jelenti, mint szeretni a távolságot, ami tőle elválaszt. Hát a mondat azt jelenti, hogy minden emberi kapcsolatban van sebzettség, van távolság is. És ha valaki a társából akarja a maga teljes boldogítását kipréselni, azzal tönkreteszi. Ezt ő képtelen megadni. A házasság egyik nagy titka az, hogy örömmel, hálásan kell elfogadni azt a keveset, amit ő adni tud. És egész szívvel kell adni azt a keveset, sebzettet, amit én adni tudok. És ez a kevés néha Krisztus kezében csodálatos módon megsokszorozódik, mint az 5 kenyér és a 2 hal. Kevés volt az 5000 embernek. De ez volt minden, ami annak a kisfiúnak volt, ezt ő mind odaadta Jézus kezeibe. Jézust megrendíti ez a nagy lelkűség, ez indítja el a kenyérszaporítás csodáját. A házasságban is, mintha néha ez történne. Azt a keveset, ami a 2 embernek van, azt kell örömmel adni, nagy lelkűen, pazarlóan. És Jézus kezében csodaszerűen újra és újra megsokszorodódik az egység csodáját, újra 2 ember átélheti. És végül egy utolsó módja a töltődésnek a jó tettek. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a jó tett, a segítés kifáraszt. Energia kell hozzá, idő, el kell menni. Itt is csak leszívják az embernek az energiáját, erejét. A valóság nem ez. Egy rabbit kérdeztek egyszer arról, hogy miért van az óriási különbség a Genezáreti tó és a Hold tenger között, mert hogy mind a kettőt ugyanaz a víz táplálja, a Jordán vize. Mind a kettőbe ugyanaz a folyó folyik. Miért ennyire más a kettő? Rabbi azt felelte, nagyon egyszerű. A Genezáreti tó nem csak befogadja a Jordán vizét, hanem továbbadja. Átfolyik rajta. Ezért a vize élő, kristálytiszta. A holtenger csak magába fajja, semmit nem ad tovább, ezért a vize halott. Így van ez az emberi élettel, az emberi szívvel is. Ha valaki sokat ad, ha nagy lelkűen él, akkor a szíve eleven lesz, kristálytiszta, ragyogó. Ha valaki önző módon él, ha egy fiatal így növekszik föl, hogy én, szülőknek segíteni, 0, ők a szolgák, én vagyok a kicsi herceg, ki kell szolgálniuk, egyáltalán senkiért semmit, magam céljai, magam élete, akkor az élete sajnos elmocsarasodik, halottá válik. A jó tett megelevenít. Olvastam egy nagyon gazdag svájci emberről, aki depressziós lett, elment egy pszichiáterhez, és hosszasan panaszolta a bajait, a rossz hangulatát. És azt várta, hogy a pszichiáter valami kis rehabilitációs helyre, meditációs központba, wellness szállodába utalja majd be. A pszichiáter hallgatta, egy idő után nagyon dühös lett, teljesen kilépve a szerepéből ránézett a dúsgazdag svájcira, és azt mondta, hogy uram, ön 30 éve nem tesz más, mint önmagának él, gyűjt, halmoz, csillogó élet magának, tegyen már végre valami jót, gondoljon végre valaki másra. A gazdag ember fölháborodott, elment, nem ilyesmit várt. Következő éjjel forgolódott az ágyában, lassan rájött, hogy a pszichiáternek teljesen igaza volt. Másnap reggel elment az önkormányzathoz, megkérdezte, hogy környékben melyik a legszegényebb család. egyből adtak neki egy címet, elment teljesen ledöbbent, sok-sok gyerek, fürdőszoba sem volt, fűtés sem nagyon volt, adósságok, nagyon lepukkant lakás, elkezdett rengeteget segíteni. Fürdőszobát építetett, fűtést, ablakokat cserélt, munkahelyet találta férfi számára, adósságokat törlesztett. 3 hét után, ahogy a rengeteg munkán és jó sok fáradtságon túl volt, hazament, olyan békésen, nyugodtan aludt, mint 30 évet áll soha. Jót tenni megelevenít minket, és megeleveníteni a közösségeinket, iskoláinkat, a világot. Bérmálkozó fiatalokat gyakran próbálom erre rásegíteni. Utolsó plébánosi helyemen például azt találtuk ki, hogy idős otthonokba mennek el. Minden gyereknek legalább egy helyre eleinte elmentünk énekelni a misékre, hogy legyen egy kicsi otthonos érzetük az idős otthonba, és utána olyan idősekhez, akiket szinte soha senki nem látogatott, osztottuk be a 30-35 bérmálkozó fiatalt. Süteményt vittek, és azt tanácsoltam nekik, hogy kérdezzenek a néniktől az életükről, meséljék el gyerekkorukat, esküvőjüket, nehézségeket, az életüket. Óriási élmény volt az időseknek, óriási élmény volt a fiataljainknak is. Rengeteg mindenről hallottak, amiről soha addig nem. Aztán megvolt a bérmálás, kb. 2 évvel később autóval arra fordultam, akkor már nem ezen a plébánián voltam. Gondoltam, idős otthonba benézek, egy-két ismerős időst megnézek, hogy van. Legnagyobb meglepetésemre az egyik szobában, ahogy bepillantottam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott volt annál a néninél, akihez bérmálás előtt beosztottuk. Kiderült, hogy azóta is jár. Egy másik alkalommal szintén arra fordultam, azt láttam, hogy 3 lány süteményt sütött vasárnap délután. Nagy tálcával vitték a néniknek az idős otthonba. Óriási dolog, ha egy fiatal idáig eljut, hogy adni akarok, önzetlenül tenni másokért, tenni azért, hogy szebb legyen a világ, föltöltődni. Erről szólt ez a néhány gondolat. Gyermekkorból, tiszta forrásokból, mint a csend, a természet, Biblia, szentségek, az igazság forrásából, annak a fölismeréséből, hogy a létemnek van oka, van célja, van beteljesedése, van távlata. Meghallom a tiszta harmóniát, az isteni szimfóniát, és ebbe illesztem az életemet. Aztán közösségből, aztán úgy, hogy elfogadom az élet szükségképpen vele járó sebzettségét, végességét, minden emberi kapcsolatnak is a töredékességét, végességét. És végül meríteni a jó cselekedetből, a segítésből. Ebben is az iskola rengeteget tehetne. A gyermeket elsegíteni, eljuttatni odáig, hogy segítsünk, adjunk a szegénynek, az idősnek, a betegnek, töltődni odaföntről. Így lehetünk olyanok, mint az öreg kút, amely csendesen adja vizét. Ahogy mondja a vers, belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon.
Thank you.
Dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Karitász percek. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. 2024. október 5-én Budapesten a Magyar Szentek templomában hálaadó szentmisével egybekötve adták át a Caritas Hungarica díjakat a segélyszervezet önkénteseinek. Az ünnepi szentmisét Écsi Gábor atya, a Katolikus Caritas országos igazgatója mutatta be. Gábor atya prédikációjából hallanak most részletet.
Nem annak kell örülnünk elsősorban, hogy sikeresen fölveszük a harcot az ellenséggel, hogy lelki győzelmeket aratunk, hanem annak, amit az Úr mondott, hogy nevünk föl van írva a mennyben. Hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk, hogy hozzátartozunk, hogy üdvösség vár ránk, Isten országát nem eredményeink jutalmaként nyerjük meg, és nem is veszítjük el kudarcaink miatt, ez kegyelemből adatik számunkra. Jézus maga is örül, egyenesen újjong a Szentlélek által, mennyei boldogság tölti el, nem isteni hatalma, hanem megváltó szeretete miatt, hogy ő az egyszülött, minket, méltatlanokat Isten gyermekeivé tehet. Jézus abban levi legnagyobb örömét, hogy jót tehet velünk, hogy könyörülhet rajtunk. Ez az ő legszentebb szenvedélye. Ennek titka rejtve marad a magukban bölcsek és magukat értelmeseknek tartók számára, de a kicsinyeknek, az egyszerű embereknek, akik nyitottak arra, hogy az Úr tanítása befogadják, megajándékozza őket, ebben a kegyelemben részesíti őket. Egy híres tudós oktatott egy egyszerű embert, és azt mondta neki, hogy nehogy azt mondja nekem, hogy maga a négy elemével jobban megismerheti az Isten, mint én a négy doktorátusommal. Ez az egyszerű ember bölcsen csak annyit mondott neki, önnek nehezebb hinni Istenben, felfogni az ő csodáit, mert aki sok mindent tud, azt képzeli, hogy Isten titkait is megértheti, pedig azoknak nem lehet a végére járni. Nekem, a tanulatlannak, könnyebb belátnom azt, hogy az Úr dolgai meghaladnak engem, és így számomra nem marad más hátra, mint hittel elfogadom azokat. Egy kis halászbárka és egy jacht ringatózott a tengeren, messze a partoktól, és hirtelen heves vihar támadt. Szerencsére ott volt a közelben egy nagy hajó, és a mentésükre sietett, és a halászok gondolkodás nélkül átszálltak a hajóra, a jacht utasai viszont, bízva a modern, felszerelt vízi járművükben, visszautasították ezt a segítséget. Tragikus vége lett. Bár sokkal jobb eszközökkel rendelkeztek, mint a halászok, mégsem ők maradtak életben. Jézus azért ad repeső szívvel hálát, mert az Atya elrejtette az ő megváltó szándékát a bölcsek és értelmesek elől. Elrejtette, mégpedig a betlehemi bölcsőbe, elrejtette a Golgota keresztjébe. És aki nem ott keresi, akinek intellektusa, büszkesége nem hajol le, vagy térdre hullva nem tekint föl oda, az nem találja meg. Isten ezt az utat választotta, az egyszerűségben, a kicsiben megjelenni, így megmutatni az ő végtelen hatalmát és irgalmát. Jézus nem egy elit társaságot választ ki magának, hanem azokat, akik nyitottak a szeretet csodájára, akik nem vonakodnak az alázat útjától. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy Jézus, ha ma megjelenne, akkor vajon hova menne? Lehet, hogy előbb egy cigánytelepre, mint az új gazdagok luxus negyedeibe. A végtelent az egyszerűbben kell keresni, Isten világosságát nem földi kincsek vakító csillogásában, hanem sokkal inkább egy kisgyermeknek a ragyogó tekintetében pillanthatjuk meg. A mi örömünk is akkor lehet igazi, akkor lehet teljes, ha Isten tud gyönyörködni bennünk, ha Krisztus szerint élünk. Nem lehetünk boldogok, hogyha olyat teszünk, ami nem tetszik az Istennek. Ha csak ráhangolódunk, ha belesimulunk az ő akaratába, ha a krisztusi szeretet nagy törvénye szerint élünk, akkor lesz békességünk, akkor lesz igazi örömünk. A kommunista időkben atyák is hosszú éveket töltöttek börtönben, és az egyik a visszaemlékezésében azt írja, bár keserves volt a sorsunk, napirenden voltak a fenyegetések, a kínzások, éheztetések, mégsem cseréltem volna egy percig sem azokkal, akik mindezt velünk elkövették. Végső soron hálát adtam Istennek, hogy ott a börtönben a rácsok belső oldalán voltam. Mi maradjunk mindig az Isten oldalán, akármennyire csábító is a másik oldal. Semmit sem érdemes tennünk az ő akarata ellenére. Lehet sikerünk, de nem lehet örömünk. Lehetünk gazdagok, de nyugodtak nem lehetünk. Álljunk az Isten oldalára, álljunk Krisztus mellé, és akkor megérezzük ezt a boldogságot. Jézus hozzánk is fordul, akik vállaljuk a küldetést, akik neki akarunk szolgálni a Caritas munkával, és tudatosítja bennünk azt, hogy milyen boldogok vagyunk, mekkora kegyelem részesei lehetünk. Érdekes a megfogalmazás a mai evangéliumban. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Jézusra nézzünk mi is, lássuk meg őt, ezt a lelkilátást kérjük, e szerint járjunk a szolgálatunkban, és akkor többet látunk annál, mint ami a szemünk előtt van, mert látjuk a megváltónkat, látjuk Isten hatalmát, és ezt a Krisztusra tekintő, reményteljes, bizakodó, boldog látást adja meg nekünk az Isten. Amen. Thank you.
A díjátadás hagyományáról és az aktuális feladatokról Zagyva Richárdot, a Katolikus Karitás országos igazgató helyettesét kérdeztük.
2012-ben alakította a Katolikus Caritas ezt a díjat, és akkor is azzal a céllal, és jelenleg is ez a célja, hogy az önkéntes Caritas tagoknak a munkáját megbecsülje, elismerje, és akár ki is emelje, példaként adja a társadalom elé, még a Caritas közösség elé is azokat az embereket, akik kiemelkedő módon valósítják meg ezt a szolgálatot, és különös küldetéssel rendelkeznek. Idén 36 díjazott került kitüntetésre, 16 egyházmegyei Caritas működik ugye az országos Caritas hálózatban, és minden egyházmegye javasolhatott a díjra önkénteseket, így történt ez idén is, és ez a 36 díjazott mindegyike kiemelkedő szolgálatot végez a saját területén. Van, aki hajléktalanokkal foglalkozik, sokan időseket látogatnak, míg mások menekülteknek segítettek, akár az elmúlt két évben nagyon intenzíven a többi feladata mellé. És tovább sorolhatnánk, hogy mennyiféle alázatos munkában, csomagok kiosztásában, ruhaválogatásban vesznek részt, de van, aki hosszú távú, öngondoskodó feladatokban is részt vesz, és a családokkal hosszú távon dolgozik, akár egy zöld előkertek programban, vagy egy lakhatási támogatásban. Tehát felsorolni is nehéz azt a széles körű munkát, amit országszerte az önkéntesek végeznek, de egy közös bennük azt, hogy mindenki a krisztusi küldetéseként végzi ezt Isten dicsőségére.
Végignézve itt a idei díjazottakon, azért örömmel láttam azt, hogy szép számmal vannak fiatalok is. Mindig azt a nehézséget fogalmazzuk meg, hogy a fiatalokat magába az egyházba is, az egyház különböző eseményeibe is nehezen lehet bekapcsolni, de hát a szeretett szolgálat az meglágyítja az embereknek a szívét, eljut a fiatalokhoz is. Mennyire lehetünk optimisták és bizakodóak, hogyha a Katolikus Caritas önkénteseire gondolunk, hogy fiatalokat milyen formában lehet leginkább elérni ezzel?
Megpróbálom külön választani ezt a két kérdést, hiszen egyrészt nagyon sokat próbálunk azért tenni, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a Caritas országos hálózatába, plébániai Caritas csoportjaiba, vagy akár egy alkalmi önkéntességbe, például egy karácsonyi akcióba is. És ezt lehet mondani, hogy egyre nagyobb sikerrel zajlik. Ugyanakkor, amikor például egy ilyen diátadón vagyunk, akkor természetszerűen sokszor idősebbekkel találkozunk, hiszen ez a kitüntetés egy hosszú távú munkának a gyümölcse, hosszú távú szolgálatnak. Hát aki hosszú éveken, akár évtizedeken keresztül ezt a feladatot vállalta és kiemelkedően végzi, általában azok kapják meg ezt a díjat. És azért is különös fontosságú az, hogyha látunk fiatalabbakat a díjazottak között, hiszen ők sem néhány hónapja, egy éve kapcsoltak a Caritashoz, hanem hogy ők már most fiatalként is, még vagy akár 40-50 éves korban, amikor megkapják ezt a díjat, már nagyon sok munkával a hátuk mögött vannak itt, tehát sok-sok éve végzik kitartóan ezt a szolgálatot.
Igaz, hogy most a díjátadás apropóján beszélgetünk, ugyanakkor egy picit tekintsünk vissza az elmúlt egy hónapra, nem tétlenkedtek a Caritas munkatársai, önkéntesei, nem volt egy könnyű időszak.
Igen, hát egyrészt van a Caritas országos munkájának is egy folyamatos rendje, például itt az őszi időszakban ugye befejeződtek hogy pont véget értek a nyári táboroztatások, és kezdődtek az iskolakezdési segítő programok, ebben is részt vettek a Caritas önkéntesei, és közben ugye szeptember hónapban egy árvízi helyzet is előállt, és ilyenkor a többi munka mellett vállalják az önkéntesek a bekapcsolódást a munkában. Az azért nagyon fontos, hogy hál' Istennek, a gondviselésnek is köszönhetően az árvízi helyzet Magyarországon nem okozott olyan komoly problémákat, bár ennek ellenére szükség volt a bekapcsolódás, és ez meg is történt a Duna mentén, ahol Caritas csoportok voltak, mind az étel-ital osztásában, teosztásban részálltak, és nagyon sokan például a homokzsákolásba is, mint védekezési munkálatokba bekapcsolódtak, de elsődlegesen azért a Caritasnak, mint segélyszervezetnek nem ez szokott a feladata lenni, hanem amikor igazán egy katasztrófa komoly károkat okoz, olyan káresemény történik, ott emberek, családok tömegei kerülnek honttalanná, ki kell lakoltatni őket, vagy ideglenes lakhatást kell biztosítani, a megélhetést kell a számukra biztosítani étel-ital formájában, és vagy később segíteni például a visszaköltözés falszárítógépek vagy szivattyú biztosításával. És mind-mind ezekben a munkálatokban beszoktak kapcsolódni a Caritas önkéntesek. Hál' Istennek erre most kevésbé volt szükség, de azért tegyük hozzá, hogy több esetben erre is volt, hiszen több olyan terület volt, ahol azért kiöntött a víz, vagy akár buzgároknak köszönhetően egyes utcákat elárasztotta, és a belvíz is okozott problémát több helyen, de hál' Istennek erre a nagy mozgósításra nem volt szükség. Viszont nagyon szeretném megköszönni ezúton is mind azon Caritas önkénteseknek a munkáját, akik ebbe az árvízi helyzet elleni védekezésbe is bekapcsolódtak.
Van még 2 hónap hátra az évből, itt vagyunk október közepén. Milyen feladatok, kihívások vannak, amik hagyományosan minden évben aktuálisan a Caritas életében megjelennek?
Ugye van egy ilyen időszak közben, amely elkezdődik az évtéli krízis helyzetnek a kezdete, és ilyenkor a Caritas csoportok csendben, nagy csinnadratta nélkül erre készülődnek, állítják össze azokat a segélycsomagokat, ruhákat, ami akár hajléktalanok, akár rászoruló családoknak, akár magányos időseknek, vagy kisnyugdíjasoknak segítségre lehet szüksége, akkor ott tudjanak lenni mellettük, akár a téli tüzelő segítésében, és gondolhatunk hasonlókra. Ugyanakkor már készülődnek az adventben elinduló segélyprogramra is, ami nem csak egy ilyen ad-hoc segítség, hanem azt hónapokkal előtt elő kell készíteni, hiszen nagyon sok rendezvény sorozat, különböző célcsoportoknak rendezett advent és karácsonyi rendezvényeket szerveznek, például idősek, magányosak karácsonya, gyermekek karácsonya, ami belegondolhatunk, hogy előkészítést és szervezést igényel, de emellett természetesen az egyéb feladataikat is végzik, és nagyon sokan például a lakhatási segélyprogramban ilyenkor dolgoznak, mint önkéntesek. Szerteágazó munka ebben az időszakban is csak egyre több, és természetesen lehet azt megfogalmazni, hogy minden évben ez az őszi, téli és az adventi időszak az, ami a legintenzívebb az önkéntesek számára is.
Az Egri Főegyház megyében idén Gálné Szemán Zsuzsa, Németh István és Lukács Tamás vehette át a Caritas Hungarica díjat. Szívből gratulálok mindannyiuknak, mindannyiótoknak. Néhány szóval próbáljátok nekem bemutatni azt a közösséget, ahol tevékenykedtek, és hogy mit jelent maga ez a díj, ez az elismerés számotokra. Zsuzsa.
Én a Miskolci Karitászpontban vagyok 2013-tól. Mi ugye csak önkéntesek vagyunk, ott most már eléri a 9-10 főt is az önkéntesek száma, ami nagyon jó. Egy héten háromszor van ügyfélfogadásunk, de hétfőtől péntekig dolgozunk. Az ügyfélfogadásban most már 20-25 fő van, ami belefér nekünk a 4 órás ügyfélfogadásba. Ezek hajléktalanok, valamint miskolci lakcímmel rendelkezőek. 90%-a inkább a hajléktalan, inkább ezt mondanám. Szívvel, szeretettel csinálja mindegyikünk ezt a munkát, és azért vagyunk ott a Caritaspontba, mert szeretjük csinálni. Ha 6 órát kell dolgozni, ha 8 órát, akkor is szívesen csináljuk.
Igen, szoktuk azt mondani, hogy aki szívvel, lélekkel benne van a segélyszervezetnek a munkájában, annak nincs olyan, hogy 6 órás vagy 8 órás munkaidő, hanem napi 24 órában tetre kész, hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor azonnal odaáll és segít. Ilyenek vagytok ti is, Zsuzsa, férjeddel, családoddal együtt. Mit jelent ez az elismerés számodra?
Nagyon sok mindent. De még én most is azt mondom, hogy nem biztos, hogy még megérdemeltem most, mert lehet, hogy van tőlem, aki sokkal többet tesz. De hálás vagyok, mert azért, hogyha nem ilyen családban mögöttünk, akkor ezt így lehet csinálni.
István, Miskolcon nem egy karitás csoport végzi a segítségnyújtást. Te melyik csoportnak az önkéntese vagy?
Hát én a Miskolc Vincentnek az önkéntese vagyok. Úgy kerültem az egészbe, hogy a Caritas csoportnak a vezetője lemondott. Gyakorlatilag ettől megszűnt volna a Caritas csoport, és akkor Lipcsák János plébános atyának jeleztem, hogy ameddig nem találnak vezetőt, vagy aki nem vállalja, addig én elvállalom. Hát az úgy néz ki, hogy örök életre szól, mert gyakorlatilag azóta is én vagyok. 2 segítőm van, tehát gyakorlatilag 3-an végezzük a munkát. Mi hétfőnként szoktunk 3-tól 5-ig szolgálatot teljesíteni, amikor is hajléktalanok, rászoruló családoknak tudunk élelmiszercsomagokat osztani, illetve egy családnak tudtunk tanévkezdési támogatást biztosítani, illetve a pelenka és egyéb ilyen dolgokban rászorulóknak segítséget nyújtani.
Mi a tapasztalatotok, hogy mennyire adakozóak, mennyire nyitott szívűek ma 2024-ben az emberek?
Hát én azt tapasztalom, a Mindszent plébánia hívei nagyon támogatóak. Hál' Istennek nagyon sok tartós élelmiszer gyűjtésbe húsvét előtt, karácsony előtt részt vesznek, és nagyon sok támogatást kapunk. Másrészt a plébánia szintén támogat bennünket pénzadományokban, amiből tudunk vásárolni tartós élelmiszereket, és ebből tudunk csomagokat készíteni, tehát tényleg támogatnak bennünket.
Ugye mi mindent az Egripő Egyházmegyétől kapunk, de a ruhákat nem. Azt viszont a Miskolcon, a Miskolc környékén, ahogy laknak, vagy bárhonnan is, ha felhívnak, mi szívesen fogadunk bármilyen ruhaadományt. Volt egy időben, amikor azt mondtuk, hogy hú, de sokat kapunk. Most nem igazán. Lehet, hogy meggondolják, mert most már egyre kevesebb van. Hát, ha majd beindul megint.
Főleg így ünnepek előtt bízunk benne.
Igen, hogy... karácsony előtt, igen. Amúgy a november, december az sokkal adakozóbbak, de így az évközben nem igazán.
Tamás, melyik karitás csoportnak a vezetője mióta tevékenykedik? Miért tartja szívügyének, hogy a segélyszervezet munkáját önkéntesen támogassa?
Amikor 1990-es évek elején először megjelent az Új Emberben, hogy ilyen segítő csoportot lehet szervezni, alakítani, hogy akkor plébánosommal beszélve rögtön hozzáfogtunk. Tehát a miénk valahonnan 1992-től működik, azóta is töretlenül. Akkor egy jó ideig én voltam a vezetője, aztán egy kisebb megszakítással később újra. Most már csak tagként működöm, az ötletek és a meglátások másoktól is jöjjenek, ezért úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha visszavonulok, és most már adományok szétosztásában veszek részt. Amikor van a havi találkozónk, akkor én olvasom fel az evangéliumot, és hozok hozzá egy-egy értelmező szöveget. csoport érdeme az, hogy én idáig jutottam, hogy ilyen kitüntetésben részesülök, mert hát ez ugye ez közös munka, nem egyénieskedünk, hanem amit kapunk, azt szépen csomagoljuk, szétosztjuk.
Említette azt Tamás, hogy gyakorlatilag 1992 óta működik Karitás csoport Egerben a Lajosvárosi plébánián. Miért tartotta azt szívügyének, vagy miért tartja szívügyének, hogy ilyen hosszú időn keresztül a segélyszervezet munkáját támogassa?
Mert az evangéliumból ezt tanultuk. Jézus ezt tanítja nekünk, és ezt kell megvalósítani. Egyszerű a feladat, amit ő mondott, azt meg kell csinálni. És a szegények támogatása ebből ered. Másrészt pedig hit önmagában nem elég, gyakorlati dolgokkal is alá kell ezt támasztani.
Legyen így még hosszú éveken keresztül, szívből gratulálok az elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, a Caritas Hungarica díjak átadását idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak.